Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist április 15-én hétfőn. A mai műsor első részében a közel-keleti eszkalációval kapcsolatban arról beszélünk majd, hogy milyen következtetéseket lehet levonni abból, hogy Irán szombat este megtámadta Izraelt, és ennek milyen hatása lehet a régiós biztonságra, valamint a gázai háborúra.
Antony Blinken többször a térségbe utazott, és lényegében bármit tanácsolt az izraeli kormánynak, kvázi ellentétes módon cselekedett az elmúlt hónapokban, és nem fogadta meg ezeket az amerikai tanácsokat. Én most is azt gondolom, hogy ha Izrael nem hajt végre egy közvetlen támadást Iránnal szemben, akkor az kevésbé az amerikai nyomásnak lesz az eredménye, sem mint az izraeli védelmi kabinetnek a belátó képessége, hogy ez nem vezet jó irányba a térségben.
A témával kapcsolatban itt lesz velünk Csicsman László, egyetemi tanár, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Az adás második részében a HUPIX, azaz a magyar áramtőzsde közép- és délkelet-európai energiatőzsdéhez történő csatlakozásáról és az ebben rejlő potenciáról kérdezzük Vajta Mátyást, a HUPIX vezérigazgatóját. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 15-én. Szombat éjjel az iráni iszlám köztársaság több mint 300 drónt és rakétát lőtt ki Izraelre, megtorlásul arra az Izraelnek tulajdonított, de a zsidó állam által el nem ismert légicsapásra, melynek keretében április 1-én egy iráni konzulátust támadtak meg Damaszkuszban, itt az iráni forradalmi gárda egy fontos parancsnoka is életét vesztette. A hétvégi eseményeket mind Irán, mind Izrael, mind pedig az Izrael védelmére példátlan katonai koalíciót összeállító Egyesült Államok győzelemként interpretálhatja, hiszen egyfelől Irán 30 éve az első iszlám szuverén állam, mely a saját területéről indított jelentős mértékű katonai hadműveletet Izrael ellen, a másik oldal viszont egyfelől azt a tényt hozhatja fel pozitívumként, hogy a támadó eszközök oroszlán részét még becsapódás előtt megsemmisítették, és hogy a védelmi koalícióban részt vett Jordánia, Szaúd-Arábia és Katar is. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor kérdés, hogy Izrael megállja-e, megállhatja-e a jelenlegi helyzetében, hogy ne válaszoljon az agresszióra valamilyen típusú katonai csapással. A közel-keleti eszkalációval kapcsolatban itt van velünk online Csicsman László, közel-kelet szakértő, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Kezdjük ott, hogy az ön értelmezésében mit árul el Izrael és Irán régiós pozíciójának változásáról, hogy a perzsa állam úgy kalkulál, hogy anélkül tudja megtámadni Izraelt egy korlátozott katonai csapás keretében, hogy nem kockáztat egy országok között kitörő háborút.
Igen, hát azt kell látni, hogy közvetlen összecsapásra korábban már került sor a két ország között. 2019-ben mérgesült el a helyzet, elsősorban Szíriában. Akkor azonban azt láthattuk, hogy ilyen tágabb eszkalációra nem került sor, illetve ott volt egy közvetítő fél, mégpedig Oroszország, amelyik közvetített a két ország között, elkerülni a jelentősebb összecsapásokat. Most pedig hát azt láthatjuk, hogy Izrael számára azért is fontos volt ez az április elsejei akció, hogy nyilvánvalóan bebizonyítsa, megmutassa a világ számára, hogy képes elrettentő képességét helyreállítani az Egyesült Államok nélkül Iránnal szemben. Másrészt pedig hát sikerült végső soron elterelni a figyelmet a gázai konfliktusról, egy regionális szövetséget teremteni. Izrael néhány napja kvázi elszigetelt volt a térségben és a világpolitikában a gázai események kapcsán. Most pedig azt láthatjuk, hogy az Irán elleni támadás, illetve Irán támadását követően a nyugati világ egyként állt ki Izrael mellett. Tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy itt van egyfajta diplomáciai siker Izrael oldalán, ami kérdéses majd, hogy meddig tart. Ez nagy mértékben függ egyébként a további izraeli választól is. Irán pedig sokan úgy értékelik, hogy hát túlzottan erős a rendszer, ami nem igaz, tehát itt belpolitikai eseményeket, gazdasági helyzetet nézzük, akkor Irán nincs egy könnyű helyzetben, És hát egyrészt belpolitikai okokat is szolgált, azt gondolom, ez a közvetlen támadás, hiszen valahol a rezsimnek meg kellett mutatni azt, hogy erős, és ugyanakkor a regionális szövetségeseknek, vagy regionális országoknak is szólt a térségben, hogy Iránnal számolni kell, mint regionális hatalom, és kvázi úgy tudott támadni, hogy ezzel nem kockáztatott meg egy jelentősebb eszkalációt, nevezetesen előre bejelentett, kimondottan a drónok azok lassabb reakcióidejű drónok, lehetett tudni, hogy előre megsemmisítik őket, azt persze nem lehetett tudni, hogy ebben arab országok is részt vesznek, talán azt gondolom ez igazából azt lehet mondani, hogy meglepetés, ami azért azt mutatja, hogy az Ábrahám egyezményeket egy az egyben még korai lenne temetni, hiszen ez egyfajta együttműködést mutat az arab országok és Izrael között, és ugye említettük, hogy Szaúd-Arábia is részt vett a koordinációban. Ugye Szaúd-Arábia az az ország, amelyik hát nagyon hevesen lépett fel az elmúlt napokban a palesztin kérdés kapcsán, ugyanakkor Iránnal is kapcsolatban van Szaúd-Arábia, tehát térségben megkerülhetetlen a vezető szerepe. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból érdemes nézni ezeket az eseményeket.
Hogyha pont ezen a vonalon megyünk tovább, és azt vizsgáljuk, hogy arab államok is részt vettek abban a szövetségben, ami megvédte Izrael területét gyakorlatilag ettől a légicsapástól, ugye egy jelentős katonai bázison esett nagyon kis kár, illetve egy 7 éves lány még, aki megsebesült a támadásban, ő ugye továbbra is kritikus állapotban van, de ahhoz képest, hogy 300 drónt, rakétát lőttek ki, ugye ez egy nagyon minimális veszteségnek tekinthető. Szóval visszakanyarodva, az, hogy arab országok is részt vettek ebben a védelmi műveletben, ez egyfajta jelzés lehet-e Izrael számára, hogyha bizonyos viselkedési kereteket betart, amiket azért azt látni, hogy az elmúlt időszakban legalábbis a partnerei, illetve a regionális szereplők szerint Gázában átlépett, de hogyha ezeket betartaná, akkor lenne út még egy olyan típusú integrációra, ami hát akár tavaly október 7-e előtt még egy nem túl nagy kockázatú jövőbeni eseménynek tűnt.
Én mindenképpen azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha csak a két legfontosabb országot nézzük, az Egyesült Arab Emírségeket és Bahreint, amelyek ugye 2020. szeptemberében aláírták az úgynevezett Ábrahám megállapodásokat, akkor mindenképpen ahhoz fűződik az érdek, hogy gazdaságilag, technológiai együttműködés, vagy akár a védelmi együttműködés továbbvinni. Azonban nem lehet eltekinteni a palesztin kérdéstől. Tehát az a különbség lényegében, ahogy ön is fogalmazott, hogy a palesztin kérdésnek valamilyen formában való kezelése, az nélkülözhetetlen ezen kapcsolatok továbbvitele miatt. Ez a mostani részvétel azt gondolom, hogy elfogják a rakétákat, az annak is szólt, hogy ne eszkalálódjon tovább a helyzet, tehát megelőzni inkább és elfogni ezeket a drónokat, ballisztikus rakétákat. Ugye képeken is láthattuk, hogy törmelékek Jordánia utcáira is hullottak az éjszaka folyamán, amikor erre a támadásra sor került, miközben egyébként Jordánia is kvázi felfüggesztette Izrael a kapcsolatait október 7-e után, amelyek egyébként október 7-e előtt nagyon szélesen, különösen gáz együttműködés területén igencsak elmélyültek, tehát itt vannak olyan gazdasági szükségszerűségek, amelyben nagyon fontos lenne ezen országoknak a szorosabb együttműködése, például Izrael és Egyiptom között szintén a gáz kérdésében formálódott egy komolyabb együttműködés, tehát ezeknek nyitva van a terepe, de úgy gondolom nem most van itt az ideje ezeket tovább folytatni, hanem mindenképpen egyfajta előfeltétele a gázai konfliktusnak a lezárása, és hát most alapvetően azért Izrael kezében van ennek a megoldásának, vagy lezárásának a kérdése. Egyrészt kérdés, hogy hogyan fog reagálni Izrael, másrészt pedig egy nagy kérdés, hogy akkor most a gázai kérdésben hogyan tovább, hiszen azt látjuk, hogy az elmúlt napokban történt egy jelentősebb csapatkivonás, ami pedig nem azt jelenti, hogy a gázai háború véget ért volna, hiszen már a mai nap reggelén is láthattuk, hogy tovább folytatódtak a légitámadások a gázai övezet területén.
Visszakanyarodva még a jelenlegi helyzetre Iránnal kapcsolatban, mennyire kavarhat be az az izraeli válasz tekintetében, hogy az már-már biztosnak tűnik politikai elemzők szerint, hogy a gázai háború vége az egyben Benjamin Netanyahu politikai karrierjének a végét is fogja jelenteni. Így még az utolsó pillanatban megpróbálhat-e kiprovokálni egy olyan regionális háborút, amiben az Egyesült Államokat is belerángatja, így prolongálva saját politikai karrierjét?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Netanyahunak egyébként nagyon kedvező ez a mostani helyzet, hiszen ugye a gázai övezetben nem sikerült elérni végül is ennek a háborús kormánynak a kitűzött célokat, nevezetesen nem sikerült a Hamas felszámolni, a több mint 130 túsz nem sikerült kiszabadítani, és hát a Hamasznak azokat a vezetőit, akik kitervelték az október 7-i támadást, mint Mohamed Deif vagy Yahya Sinwar, szintén nem sikerült likvidálni. Tehát ebben az értelemben az, hogy Irán most egyfajta fenyegetettséget jelent Izrael számára, ez Netanyahu kormányt megerősíti, és ennyiben Netanyahunak érdeke valamilyen formában, ha nem is a katonai eszkaláció, de hogy diplomáciailag ez az egység fennmaradjon, és hogy a nyugati országok, beleértve az Egyesült Államokat is támogatják. Az a kérdés, hogy ez meddig tart, tehát előbb vagy utóbb akkor is eljön ennek a konfliktusnak a vége, tehát egy eszkalációt mindig valamilyen formában egy deeszkaláció követ, és az a kérdés, hogy meddig lehet ezt prolongálni, azt gondolom, hogy a végtelenségig most már nem lehet, hiszen az izraeli társadalom türelme is meglehetősen fogyatkozóban van, ráadásul Netanyahut ugye saját kormányán belül két oldalról is támadás éri. Ugye a szélső jobboldali tagok egyértelműen azt mondják, hogy egyrészt komolyabb támadás kell Iránnal szemben, másrészt el kell indítani a Rafahi hadműveletet, és le kell mondani kvázi a túszokról. Ugye ezt is kitette egy közösségi média üzenetében az egyik izraeli miniszter, Smotrich, hogy be kell látni, hogy egyre kevesebb az esélye a több mint 130 túsz kiszabadításának, akkor pedig minek várunk a Rafahi hadművelettel. A másik oldalon pedig ott van Benny Gantz, aki kritikus a kormányfővel, és talán jobban kooperálna Washingtonnal. Az látható, hogy Washington nem ura a helyzetnek, de azt gondolom az Egyesült Államok felmérte, és ez a nyilatkozatokból jól látszik, hogy míg Izrael támadást éri, addig segítenek, ugyanakkor az Egyesült Államok nem kíván egy Iránnal szembeni háborúban részt venni. Hát azt lehet mondani, hogy jelenleg az Egyesült Államok is nemileg következetlen politikát folytat, hiszen látjuk azt, hogy azért a húszi kérdésben viszont markánsan beavatkozik, viszont utalnék az egyik neves szerzőnek a Foreign Affairs-ben nemrégiben megjelent cikkére, aki azt mondja, hogy ne számítsunk arra, hogy az Egyesült Államok visszatér a Közel-Keletre, úgy, ahogy ez a 90-es években volt, hiszen bárhogy is alakul az amerikai elnökválasztás, Kína továbbra is a fő biztonsági veszély Washington szempontjából, ez pedig azt jelenti, hogy Washington továbbra is csak az egyik szereplő marad a térségben, és a térség államainak bizony komolyabban együtt kell működni, hogy valamilyen regionális rend vagy integráció kialakuljon, és Kína sem fogja az Egyesült Államoknak láthatóan a helyét átvenni a térségben.
Úgy fogalmazott, hogy az USA nem ura a helyzetnek, de mégis nem mutat egyfajta, hát ha nem is visszatérést, amit ön is említett, hogy erre valószínűleg nincs nagy esély, de nem mutat egyfajta ilyen űrbetöltési szerepet az, amit ön is említett az interjú elején, hogy 2019-ben Oroszország volt az a szereplő, aki megakadályozta, hogy Irán és Izrael komolyabb konfliktusba keveredjen, most pedig azért mégis az Egyesült Államok az a szereplő, amely ezt megteheti.
Igen, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy míg Oroszország mindkét oldallal szóba állt, addig Washington és Teherán között nem igazán van kommunikáció. Jól lehet, azért tegyük hozzá, hogy tavaly nyáron augusztus-szeptemberben sor került egy amerikai bebörtönzött állampolgároknak a szabadon engedésére, tehát hogy mégis voltak Iránnal egyeztetések, de azt gondolom, hogy a jelenlegi nemzetközi környezet, illetve a regionális események nem igazán kedveznek annak, hogy Washington szóba álljon Teheránnal, úgy pedig közvetítő szerepet nem igazán lehet betölteni. Ráadásul ugye a hírek arról szólnak, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió újabb szankciós csomagot szeretne Iránnal szemben bevezetni. Tehát ha úgy nézzük, akkor ennek a mostani eseménysorozatnak az árát egyértelműen Irán fogja ebben az értelemben megfizetni, nevezetesen a gazdasági szankciók ki fognak szélesedni várhatóan, ami az amúgy is meglehetősen rossz helyzetben lévő iráni gazdaságnak nem fog kedvezni. Itt ugye Oroszország mellett Kína az a másik ország, illetve tegyük hozzá India, azok a szereplők, amelyek Iránnal is szóba tudnak elegyedni, de azonban azt gondolom, hogy pontosan azért, mert mindkét országgal szóba állnak, nem látom az erőteljes közvetítő szerepüket. Az Egyesült Államok ugye megpróbál korlátozást elérni Izrael kapcsán, hogy ne legyen egy közvetlen katonai válasz. Azonban én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok látva, hogy október 7-e óta mit tudott elérni az izraeli kormánynál, lényegében nagyon csekély dolgokat. Tehát ugye Antony Blinken többször a térségbe utazott, és lényegében bármit tanácsolt az izraeli kormánynak, kvázi ellentétes módon cselekedett az elmúlt hónapokban, és nem fogadta meg ezeket az amerikai tanácsokat. Én most is azt gondolom, hogy ha Izrael nem hajt végre egy közvetlen támadást Iránnal szemben, akkor az kevésbé az amerikai nyomásnak lesz az eredménye, sem mint az izraeli védelmi kabinetnek a belátóképessége, hogy ez nem vezet jó irányba a térségben. Tehát én Washingtont egy nagyon korlátozott szereplőnek látom ebben a kérdésben. Abban egyetértés van, és azt gondolom, ebben Izrael és Irán is hasonlóképpen látja, hogy tovább eszkalálni nem kéne a helyzetet. Mindkét országban azonban vannak radikálisabban gondolkodó politikusok, akik viszont nagyon szeretnének látni egy közvetlenebb konfrontációt Irán és Izrael között, és nyilván az a félő egy ilyen helyzetben, hogy nehogy a két oldal radikálisai kezébe kerüljön az irányítás, mert akkor ennek beláthatatlan következményei lehetnek az elkövetkezendő hetekben.
Utolsó kérdésem, hogy milyen hatással lehetnek az elmúlt hétvége eseményei magára a gázai konfliktusra, vagy ezt korai még megítélni?
Hát ez mindenképpen látszik, hogy egy újabb szakaszt hoz el. Azt szerintem világosan látszik, hogy ez a megállapodás, tűzszünet, amit Katár, Egyiptom próbál tető alá hozni, ez nem igazán működik. A Hamas ugye továbbra is azt követeli, hogy vonuljon ki teljes egészében Izrael a gázai vezetből, és hogy egy állandó tűzszünet lépjen életbe. Izrael pedig ugye alapvetően azt mondja, hogy tovább folytatja a hadműveleteket, és csak abba hajlandó belemenni, hogy egy rövid ideig a túszok szabadon engedéséig függeszti fel a hadműveletet. Én azt gondolom, az egy nagy kérdés, hogy a Rafaki hadműveletek azok el fognak-e úgy indulni, ahogy azt a Netanyahu kormány szerette volna. Talán egy ilyen jellegű hatása lehet ennek. Az a baj nem látni bele, hogy ki hogy fog dönteni az izraeli kabineten belül, hiszen sok tényezőnek a függvénye, ugye például az említett szélsőjobboldali miniszterek egyértelműen a Rafahi hadműveletnek a megindítását szeretnék elérni, ugyanakkor azért azt gondolom, hogy Izraelnek hát itt a libanoni frontra is figyelni kell, és itt viszont látunk egy eszkalációt, tehát véleményem szerint lehet, hogy Iránnal szemben nem lesz egy közvetlen viszontválasz, de hogy esetleg intenzívebben fog a libanoni fronton Izrael fellépni, azt én elképzelhetőnek tartom, ami egyébként szintén egy további eszkalációs hullám, azért itt az elmúlt napokban komoly katonai összecsapásokra került sor ezen az oldalon is. Tehát Izraelnek ugye nem csak Gázára, hanem hát a teljes térségre kell figyelni, és különösen a környező országokra, sőt most még Iránra is egyre jobban. Tehát azt gondolom, hogy ezeket egyben kell látni, amikor a gázai kérdést elemezzük, és valóban azt nem lehet megmondani, hogy holnap után akár a gázai kérdésben mi fog történni.
Egy ilyen sokváltozós egyenlettel nézünk szembe. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a műsorban, az elmúlt percekben Csicsman László egyetemi tanár, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója volt a Checklist vendége. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a meghívást.
A műsort hamarosan folytatjuk, itt lesz velünk Vajta Mátyás, a HUPEX vezérigazgatója, de előtte még Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági elemzője, elmondja, hogy milyen fontos piacmozgató makroadatok jönnek a héten.
A múlt heti sűrű makronaptárunk után egy jóval lazább eseménynaptárunk lesz erre a hétre. Valószínű, hogy a piaci árfolyamokat még mindig sokkal inkább a múlt heti magas amerikai inflációs adat és az ennek kapcsán kirajzolódó dollárerősödés és hozamemelkedés fogja mozgatni, de azért néhány eseményt érdemes megemlíteni, hogy az Egyesült Államokból jelenik meg talán több adat, kiskereskedelmi forgalomra, ipari termelésre vonatkozóan, illetve lakáspiaci adatok is érkeznek, ezen kívül pedig a Fed bézskönyve is napvilágot lát, kérdés, hogy lesz-e benne esetleg bármi újdonság azok után, hogy ugye az emlegetett inflációs adat már meglehetősen nagy visszhangot váltott ki. Ezen kívül az Európai Unióból a ma már megjelent ipari termelésen kívül szerdán láthatunk egy inflációra vonatkozó részletes adatközlést, amiből láthatjuk, hogy hogy áll például a magyar infláció az európai összevetésben.
A következő interjút Szabó M. István, a Portfolio podcast szerkesztője készítette.
Március végén a magyar államtőzsde működtetője a HUPIX bejelentette, hogy csatlakozik a közép- és dél-kelet-európai energiatőzsdéhez, az ADEX-hez. A lépés még az illetékes hatóságok engedélyére vár, de a napokban Szerbia, Szlovénia és Magyarország képviselője már aláírták az erről szóló szerződést. Ettől mindenki a transzparens, versenyképes és remélhetőleg alacsonyabb áramárak korának beköszöntét reméli. Itt van velünk Vajta Mátyás, a HUPIX vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A remények azok jogosak?
Tegyük rendbe azt, hogy mit jelent az ADEX csoportnak a létrehozása, illetve hogy mit jelent az, hogyha bizonyos országok piac összekapcsolásban működnek, és szerintem akkor így talán szét tudjuk választani azt, hogy mi egy jogos elvárás, és mi az, ami talán egy picit túlmutat azon, amit ez a tranzakció létre is tud hozni. Alapvetően, ami most létrejött, az cégjogilag egy tőzsdecsoport, három tőzsdének, a szerb, a szlovén és a magyar áramtőzsdének egy cégcsoportba való szervezését jelenti az ADEX csoport létrehozása. Az ADEX szó az talán nagyon keveseknek mond bármit is, ez az Alpine Adriatic Danube Exchange-nek a rövidítése, és ugye ez mutatja a csoportnak a földrajzi kiterjesztését. És ez alapvetően egy cégjogi aktus, a három tőzsde az megmarad önálló entitásként az együttműködés jelen elképzelése szerint, fölé képződik egy holding cég, és ennek a holding cégnek lesz a tulajdonosa, egyrészt a három tőzsde korábbi egyedüli tulajdonosa, tehát minden országban ez úgy volt régen struktúrálva, hogy volt az átviteli rendszerirányító, annak a tulajdonosa volt az adott tőzsde. Most a rendszerirányítók fogják a holdingot tulajdonolni, és plusz még egy tulajdonos bejön ebbe a képbe, ez pedig a legnagyobb európai spot villamosenergia tőzsde, az EPEX spot, és így lesz négy tulajdonosa a holdingnak, és a holding fogja 100%-ban tulajdonolni a három tőzsdét. Tehát ez a cégjogi aktus, amit aláírtak a felek, és aminek a tényleges létrejötte, az majd valamikor ez év októberében várható, hogyha az összes hatósági jóváhagyás megtörtént.
Ez elég bonyolultan hangzik, de talán érthetőbbé tehető úgy a dolog, hogyha azt is hozzáteszük, hogy mi következik ebből.
Ami ebből következik, az az, hogy létrejön egy hatékonyan működtethető tőzsde csoport, és ebből a mérethatékonyságból, gazdasági hatékonyságból egyrészt a tulajdonosoknak egy gazdasági haszna fog keletkezni, másrészt viszont a kereskedőknek lesz egy olyan lehetősége, ha majd implementálódnak az összes ezzel kapcsolatos folyamatok, hogy a vízió szerint ugye nem lesz szükség mindhárom tőzsdének külön tagjának lenni az adott kereskedőnek, hanem megpróbálunk egy úgynevezett ilyen one-stop-shop jellegű együttműködést kialakítani a három tőzsde között, egy egyablakos együttműködést, ahol megpróbáljuk összehúzni a tőzsdei szabályzatokat, hasonlóvá tenni egymáshoz, és olyan együttműködéseket kialakítani, hogyha valaki mondjuk mind három tőzsdének a tagja, akkor sokkal olcsóbban tudjon összességében kereskedni, bizonyos kedvezményeket meg tudjon kapni, hogyha mind a három tőzsdéhez csatlakozik. Fontos, hogy ugye a szabályozó hatóságok, a nemzeti szabályozó hatóságok továbbra is megmaradnak a tőzsdei felügyeletként, tehát megmarad minden tőzsde a saját országában, csak összességében, hogyha valaki mindhárom tőzsdével kapcsolatba kerül, vagy két tőzsdével kapcsolatba kerül, ezt majd a részletszabályok kidolgozásánál meg tudjuk mondani, akkor egy sokkal hatékonyabb kereskedési formát tud megvalósítani.
Ez az egész történet, ez mennyiben európai, Európai Uniós, és mennyiben magyar ügy?
Is. Erre sincs olyan nagyon egyszerű és könnyű válasz, és sajnos rövid sincs. Alapvetően ilyen típusú tőzsdecsoport kialakítására nagyjából egy példát tudunk hozni a múltból, ez egy nyugat-európai példa. A régióban ez egy teljesen egyedülálló kezdeményezés. Abból a szempontból tehát mondjuk azt, hogy magyar vagy regionális, hogy alapvetően ezt a térséget érinti. Viszont az a gondolat, hogy létrehozunk egy nagyobb egységet, egy nagyobb kereskedési egységet, vagy egy tőzsdei csoportot, amiben ráadásul ebben az esetben Európai Uniós és Európai Unió várományos ország is helyet kap, ez már azért sokkal inkább egy Európai Uniós szemléletű kezdeményezés, hiszen most látjuk annak a folyamatnak az elindulását, hogy a nem Európai Uniós úgynevezett Energy Community, tehát az Európai Unióhoz tartó országokat az Európai Unió villamosenergiapiac szinten integrálni szeretné, és ilyen tekintetben ez a kezdeményezés, ez egy előfutára vagy egyfajta pilotja lehet ennek a dolognak, de azért egy dolgot még mindig, és azt nem magyaráztam el, mert és ez is egy hosszabb történet, de egy dolgot még mindig le kell választani a cégjogi integrációról, az pedig a piacok tényleges összekapcsolása, a piac összekapcsolása, ami egyébként európai szinten gyakorlatilag az összes Európai Uniós tagállammal már működik, Magyarország is részese ennek. Attól, hogy létrejön az ADEX, attól Szerbia még nem lesz az összekapcsolt európai piacnak a része, ahhoz egy külön aktus kell. Ugye Szlovénia már része, tehát ilyen szempontból Magyarország és Szlovénia már össze van kapcsolva, de Szerbia az egy következő lépésben fog tudni csatlakozni. Nyilván nagyban segíti ezt a folyamatot az, hogy most már van egy olyan cégjogi partnere, illetve kettő, amely Európai Uniós tagállam, és a magyar csatlakozással lett egy olyan cégjogi partnere, amivel közös határa is van már.
Mi a nehézsége és mi az eredménye a regionálisan összekapcsolt áramtőzsdéknek?
UPEX messze a régió legnagyobb és leglikvidebb tőzsdéje, ugye tulajdonképpen talán inkább ez számít, és ez az, ami mutatja a piacnak a bizalmát felénk. A szerb tőzsdével kapcsolatban messziről nézve lehetnek kétségek, egyrészt mert, hogy ugye teljesen más jogrendszerben működik, mint egy átlag Európai Uniós villamosenergia tőzsde, de ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy nagy szerencse, hogy a szerb tőzsdének eleve tulajdonosa volt, és a kulcs rendszereit, mint kereskedési rendszer, illetve mint az elszámolásnak a rendszerét, azt az EPEX spot, tehát az Európai Unió egyik legnagyobb spot villamosenergia tőzsdéje, és a vele egy cégcsoportban lévő elszámolóház, az ECC vagy ECC, ki hogy mondja, adja. Tehát ilyen tekintetben a szerb tőzsdének a szabályrendszere, a kereskedési informatikai rendszere, illetve az elszámolási rendszere, az pontosan ugyanolyan, mint egy átlag Európai Uniós tőzsdéjé. Hova tovább? A HUPEX-nek is az EPEX adja egyébként a kereskedési rendszerét, és az ECC adja az elszámolását. Tehát ilyen szempontból technológiailag, kereskedés technikailag mondjuk így, ha össze akarjuk majd kapcsolni Szerbiát és Magyarországot, ez egy nagyon könnyű dolog. A nehézsége abból fog adódni, hogy a jogrend Szerbiában még nem Európai Uniós. Sétálnak azon az úton, aminek a vége majd nyilván egy Európai Uniós csatlakozás lesz, és vannak úgynevezett ilyen korai implementációs kezdeményezések, miszerint például a belső energiapiacra vonatkozó szabályrendszert, azt már részben implementálták is. Ezen az úton kell minél előbb végigmenni, és hogyha ez sikerül, akkor egyébként az Európai Bizottságnak is ez egy elég nagy prioritás, hogy a dél-kelet-európai régiót minél előbb integrálja, és ennek valószínűleg az egyik legelső előfutára a Szerbia lesz majd.
A regionális áramtőzsdének így három tagja lesz, Szerbia, Szlovénia és Magyarország, és hogyha ezt a térképen megpróbáljuk elképzelni, akkor ott Horvátország helyén egy kérdőjel van. Ők később csatlakoznak?
Ha ránézünk a térképre, akkor ez egyértelműen azt mondja, hogy igen, tehát van ott egy, hogy mondjam, az ADEX által le nem fedett terület. Itt megint egy picit hagy válaszom ketté a piacok kereskedelmi összekapcsolását és a cégjogi összekapcsolódást. Horvátország Európai Uniós tagállamként már most is részese az összekapcsolt európai energiapiacnak, tehát Magyarországnak, a HUPEX-nek ilyen módon van már együttműködése a horvát tőzsdével, a horvát rendszerirányítóval, hiszen ugye rendszerirányítók és tőzsdék alkotják ezt a piac összekapcsolást. És működik a napi kereskedés, a napon belüli kereskedés is, tehát hogy ilyen szempontból Horvátországgal a kapcsolat megvan. Azt, hogy ők hogy látják a saját nemzeti tőzsdéjüknek a stratégiai jövőképét, ez ettől egy teljesen elkülönítendő kérdés. Mi is, ahogy valószínűleg ők is, megcsináltuk a stratégiai jövőképalkotásunkat 2020-ban, mondjuk úgy, hogy frissítettük a korábbi elképzeléseket, és ennek eredménye, hogy ma már azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag 99%, hogyha a hatósági jóváhagyások is megtörténnek, hogy csatlakozunk az ADEX-hez. Horvátország még nem jutott el ilyen típusú döntési pontig. Beszélgetések természetszerűleg vannak Horvátországgal, ezer szálon kapcsolódunk hozzájuk, nagyon sok bizottságban, munkacsoportban együtt vagyunk, tehát nyilvánvalóan, amikor ők is hallották ezt az ADEX-es folyamatot, rákérdeztek, van erről beszélgetés, konkrét döntés nincs, de ha már itt vagyunk, akkor az ADEX-nek egy szándékolt jövőképe, hogy ez a hármas együttműködés, ez egy nagyon erős kiinduló pontja annak, hogy szolgáltatásban, földrajzi lefedettségben továbbfejlődjön ez a csoport, és egy természetszerű földrajzi célpont lehet a dél-kelet-európai régió, olyan helyek is, ahol ma még nincsenek villamos energiatőzsdék, de olyan országok is, ahol már vannak, akár még alacsony érettségben. Azt gondoljuk, hogy ezzel a hármassal, úgy, hogy Szerbia is, Szlovénia is, és Magyarország is része ennek az ADEX csoportnak, nagyon jó kiinduló helyzetben tudunk lenni egy délkelet-európai terjeszkedés kapcsán.
Mi az oka annak, hogy Budapesten van, vagy lesz az ADEX-nek a központja?
Anélkül, hogy bizalmas részleteket árulnék el a tárgyalási folyamatból, ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor ez a tranzakciós tárgyalási folyamatoknak egy kimenete volt. Nyilván, ha ránézünk a három tőzsde jelenlegi forgalmára, akkor az úgy néz ki, hogyha a szerb és a szlovén tőzsde likviditását összeadjuk és megszorozzuk kettővel, még mindig nem érjük el a HUPEX likviditását. Tehát ebből azért jól látszik, hogy a magyar villamosenergia piac, mondjuk így, de ezen belül azért nyugodtan mondhatjuk büszkén, hogy a HUPEX, az tényleg a régió legnagyobb és kiemelkedően legnagyobb likviditású tőzsdéje. Egyébként a tárgyalások során, és ez mind a gazdasági típusú megfontolások, illetve mind politikai vagy stratégiai típusú megfontolások kapcsán fontos volt a magyar félnek, hogy ennek az együttműködésnek igenis Budapest legyen a központja a korábban elért eredmények alapján.
Vajta Mátyás volt a vendégünk, a HUPEX vezérigazgatója. Köszönjük szépen.
Köszönöm én is.
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Szabó M. István, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.